Hölgyek, urak, szevasztok! Újra itt vagyunk a Házmester Podcastbe. Vendégünk egy különleges ember, Tőkés Dániel, 1000 éves barátom.
Szia, Tomi, sziasztok!
Csá, Székesfehérváról, jó volt az út, tesó?
Csodálatos.
Jobb hát lesz a hazaút, Zsivány már most megnézte, hogy mi lesz a hazaút. Én mondtam neki, hogy hát nyilván ugye tudjátok, hogy a Böllérnek is mi gyártjuk a videóanyagot. Mondtam neki, hogy hát igen, azért Székesfehérvár monóról. Ó, nem nagy táv, nem nagy táv, valóban nem nagy táv, csak hát le kell jutni, le kell jutni.
Nem baj, nincs ezzel gond.
Na hát úgy gondoltuk Danival, hogy annyit beszélünk privátban, hogy eljönne egy kicsit így beszélgetni a podcastbe is. Dani, figyelj, én tudok rólad majdnem mindent, de ugye a nézők azért annyira nem vágják a témát. Mesélj egy picit magadról, és hát nyilván azért ma főképp ugye az éttermek, a vendéglátás, a hozzáállás lesz a téma, úgyhogy egy picit így vezess föl nekünk a témát.
Hát honnét kezdjük, Tomi?
Ki vagy te?
Hát mi vagyok, lesz a komplexebb. Ki vagyok? Hát, hogy elmondtad, Tőkés Dániel vagyok, ugye Székesfehérvárról, én csinálom a Böllér butikot, és előtte pedig ugye hát a konyhán ténykedtem, a szakácstól a konyhafőnökig.
Mindent megcsináltam.
Mindent is. Tényleg a legaljáról jöttem, Tomi, tehát azért sokan nem tudják, de életem első munkahelye például egy vidéki privát idősek otthona volt.
Na, ezt például én sem tudom, mit csináltál ott?
De figyú, tök egyszerű, édesapám egy eléggé kategórikus ember volt, mondjuk így, és ő mondta, hogy tök jó, fiam, meglett a szakvizsga, akkor hóvégéig akkor nyugodtság, és onnantól fogva kőolaj, földgáztól.
Az volt
26-a, igen, mert hát akkor volt a szakvizsga, és hát mondom, jó, akkor kaptam kb. Egy szűk másfél-két hetet, hogy rohadt gyorsan találjak egy melót, és hát igazából ez volt az első meló, ami szembe jött velem, és hogy rá kellett bólintani, figyú, igazi szar meló volt, bocsánat, itt
nem lehet káromkodni, jó, persze.
Van. Igazi szarfos meló volt, azek reggel 6-ra kellett járni ki Mór mellé, az azt jelenti...
Úristen!
Az azt jelenti, hogy az éjjel, az nekem még éjjel, de a hajnali 4 órás Móri busszal ki, Csókakőjjel ágnál le, 40 percet állni az ergebaszó sötétbe meg hidegbe, hogy megjöjjön Mór felül a csatlakozás, ami aztán bevisz Csókába, tehát, hogy én ezt egy fél évig azért nyáltam.
Én szerintem mindenkinek volt azért ilyen munkája, ha nem is az elsők között, azért szerintem nagyon sokan, habár nem... Most azt akartam mondani, és gyorsan végigfutott rajtam a gondolat, hogy azért én nekem vannak olyan barátaim, akik erre is azt mondták volna, hogy tudod, mint inkább még a fater nyeljen 2 hetet otthon. De te nem.
Már nem ismerték apámat.
Na, ezért mondom, hogy te nem így gondoltad, és akkor ment a Móri buli, és akkor előtte, akkor te nem voltál, csak ugye nyilván gyakorlaton konyha.
Persze, konyhai gyakorlat volt, meg hát ugye tankonyhat.
Aha.
De hát én ugye ilyen, engem sokáig megszóltak, hogy ilyen bot csinált a szakács vagyok.
De ez mit jelent?
Hát, hogy én nem a rendes 3-4 éves képzést toltam végig, hanem én ugye a 2008-as válságnál léptem ki a munkaerőpiacra, aha, ugye ilyen alacsony, alig 30%-os munkanélküliségi ráta tombolt, akkor nem tudom, hogy megvan-e ez az info neked.
Fú, szerintem nincs. Megmondom őszintén, hogy nem.
Hát figyelj, nagyon, nem biztos, nem vagyok biztos ebben a 30%-ban, de azt tudja, hogy nagyon-nagyon magas volt a munkanélküliség. Százasával építettek le a multik is.
Húha.
Iszonyatos. Hát figyelj, bedőlt a gazdaság világszinten. Aha. Tehát, hogy...
Az időszak, akkor igen. Ugye 2008 így nem.
Hát a 2008-as nagy válság, amikor elindult, és az ugye azért 11-ig, 12-ig az azért szépen
persze
kitartott, mire elkezdtük magunkat összekapargatni. És akkor tényleg az volt, hogy hát annak összetetted a két kezedet, hogyha egyáltalán munkád volt, mert tényleg, tehát a lakosság közel... Aha. 20-25%-a szerintem az frankon otthon ült munkanélkülim, vagy alkalmi munkákból élt. Aha. Tehát, hogy és százasával mentek a leépítések akkor. Na, én ekkor kezdtem el dolgozni, és akkor volt például egy ilyen kormányprogram, hogy akkor még csak egy, aztán később, hogy 2 OK-ét ilyen átképzési programba
ingyen adna?
Igen, állambácsi finanszírozta, aha, és addig kaptad a munkanélküli segélyt, ugye ez még a szoci kormány alatt volt.
Hát ez tök
menő. Persze, ez tök jó volt, tehát hogy kaptad az akkori minimálbérnek az X százalékát, már nem emlékszem pontosan, de mellette be kellett járnod gyakszila, a suliba jártál, nyilván egy követelmény volt.
A dolgokat, hogy...
Egy követelmény volt, le kellett vizsgázni. Tehát, hogy tehát legyen tétje, tehát nem bejártunk melegedni, legyen tétje, ha nincs meg a szakvizsga, akkor meg kamatostul vissza kellett volna fizetni az egész sztorit, ha én jól emlékszem.
Aha.
Tehát, hogy, és én akkor voltam egyetemista, aztán hát ugye az egyetemi képzés is akkor volt nagy változásban, ugye 2005-6 környékén jött az, hogy elvették, tudod, a külön felvételét az egyetemektől, kétszintű érettségi, és egyszerűen elárasztotta az egyetemeket is az a fajta képzés, amivel nem, hogy a munkaerőpiac nem tudott mit kezdeni, még az egyetemek se tudtak mit kezdeni.
Azt tudták, hogy mi van.
És akkor én is egy ilyen nagyon hangzatos szakra kezdtem el tengetni az időt, ugye én a BMR-re jártam, csak nem a műszaki, hanem az ésgazdaságtudományi részére. És ugye ilyen nagyon jó volt, hogy ez a kommunikációs médiatudományok, külműszaki menedzser, szakirány,
és ezért hangzik.
Persze senki nem tudta, hogy ez mi a gyászra lesz, jó? Aha. Tehát, hogy, és akkor én ebből eltöltöttem egy ilyen jelentéktelen 2-3 évet, már nem emlékszem pontosan. Hát nyilván volt az is, de közben azért teljesíteni is kellett a krediteket, meg a tárgyakat, de hogy eljött az az idő, hogy hát akkor... gyakorlat. Hát kemény 3 vagy 4 gyakhelyet tudott az egyetem ajánlani, a többi ez az old megpáp, tehát menjél el, ahova kell,
csak
kiadták, hogy kell. És akkor
amit megajánlottak, azt meg gyorsan betelt.
Figyelj, nem tudott velünk mit kezdeni a munkaerőpiac, Tomi. Tehát, hogy nem vagy mérnök, nem vagy közgazdász, nem vagy marketinges, akkor mi a franc vagy?
És akkor most végül mi a franc voltál?
Hát ez az, ezt még én sem tudnám megválaszolni, egy kicsit mindegyik.
Az jó.
Tehát egy kicsit hallgattunk mi mindenfélét, aha, is az egyetemen. Ilyen nagyon hangzatos tárgyakat, mint a szemiotika, ne kérdezd meg, hogy miről szólt, mert halványlag őzöm nincs. Már nem emlékszem ennyi évtávlatából, de volt például menedzsment és vállalkozásgazdaságtan, volt reklámszociológia, Virányi Péter állású külsős előadó, szerintem az egyik legjobb akkor elérhető marketing szakemberrel és reklám szakemberrel, tehát biztos emlékszel a 90-es évek Head & Shoulders reklámjára, amikor Dóra haja A oldalon, korpás maradt a B oldalon. Na, ezeket a kampányokat, ezeket mind-mind ő csinálta, meg ő találta, aha, ki. Úgyhogy, szóval hogy igazából egyik se. És akkor így elkezdtem gondolkodni, hogy ha most nem kellek ingyen gyakszira, akkor mi lesz egy év múlva diplomával a zsebembe, hogy akkor most igazából mi értelme van csinálni. És akkor úgy hozta az élet, hogy az akkori páromnak családi vállalkozásban parti szerviz cégük volt, és akkor én részbe kaptam, így bebesegítgettem, meg aztán ugye
látod,
rájött.
És akkor működik.
Na, rájöttem, hogy én nem fogok íróasztal mögött ülni, Tomi. Mm-hmm. Nem vagyok egy irodás csávó, tehát nekem büntetés, ha iskolapadban meg íróasztal mögött kell ülni. Én mindig is egy ilyen túlmozgásos gyerek voltam.
Na, azért sok ember van így, aki elképzeli azt, hogy olyan élete lesz, hogy nem fog íróasztal mögött ülni, és sajnos nem teheti meg azt, hogy ki jön ebből a világból.
Hát ez pedig bátorság kell, meg hát önismeret, hogy fölismert, hogy te nem, meg én szeretem a kézzel fogható eredményét, és akkor persze mondhatnám azt is, hogy ez volt a nyomás, de aztán, ha végig gondolom, végül is tök egyenes volt az út, mert ha a pici dancikát megkérdezték, hogy mi szeretne lenni a nagy leszek, azt mondta, hogy hajószakács, figyelj, minden benne van, ami kell, világot lát, kajál, jó főz, mi kell hozzá?
Igen, azt azért tudni kell rólad, hogy én a múltkor talán mondtad, amikor ott voltam, hogy figyelj, nem ugrunk le, hova mész? Valami ázsiai országot mondtál, hogy nem ugrunk le, mit tudom én, hova? Mondom, Dani, bazd meg, mondom, nálam ez így nem működik, hogy nem ugrunk le, mit tudom én, valahol. Te szeretsz utazni, de sok ember szeret utazni, és sokan meg nem, én például nem szeretek. Tehát én mondtam, hogy én nem.
Figyelj, én ugye motoroztam is, és ugye nálam a motorozás is nem az úti célról szólt, hanem az útról szólt.
Az útról, aha. És nyilván ugye elvégezted ezt a...
gyors talpalót, ez egy egyéves képzés volt.
Egy év alatt megadták a szakás,
aha, egy év
végzettséget?
Alatt. Igen, igen.
És itt mi? Egy nap bementél, és
jó,
akkor
mert nem ilyen
multikombó
volt, mint ami most is, hogy akkor most megcsinálod a 3 éves középszintű képzést, és akkor egyből vagy szakács, meg cukrász, meg dietetikus pincér, szakács, igen, meg pincér, meg üzletvezető, meg még, igen, csak akasztott
itt
embernek.
Szakács voltál.
Szakács, teljesen az alapokat.
Ez akkor egy teljesen összpontosított cucc volt. Nem?
És egyébként a vizsgarendszer, meg ugyanaz az OKE volt, persze, akkor, mint az, aki, bocsánat, de 3 évet ezzel eltöltött.
Igen.
És akkor én is sokáig kaptam még az ismeretségi körül, hogy hát, mert te csak egy ilyen gyors talpalót végeztél. És akkor én azt gondolom erről, hogy igazából ez ugyanaz, mint a jogsi. Teljesen mindegy, hogy melyik autós iskolánál csináltad meg, és mennyi idő alatt. A vizsga követelmény ugyanaz, ha megugrottad, és utána akkor még nem tudsz vezetni, mikor megvan a friss jogsít.
Persze.
Hanem hát te döntöd el, hogy hivatásos sofőr leszel a technél, vagy a hétvégi sofőr, aki minden másnap vezet, karácsony, meg húsvét másnap.
Tök jó, vagy amikor esik az eső.
Így van, esernyős autós.
De hogy amúgy te is az a típusú ember vagy, aki folyamatosan tanult, lépkedett fölfelé, amikor végeztél, te hogy kerültél külföldre, és hova is kerültél?
Hát ugye a tanulásra visszacsatolva, Tomi, ugye nálam ez volt az otthonról hozott dolog is, tehát apu is mindig erőmigazgató volt 30x évig Székesfehérváron, de ő is mindig ilyen továbbképzés, olyan tréning, ilyen olvasás, nyelvtanulás, tehát ő is azt mondta, hogy aki nem tanul és nem fejleszti magát, az lemarad, és el fog avulni a tudásod, és lehet, hogy most ez éppen elég, és jó, de hosszú távon nem kifizetődő, ha nem képzed magad folyamatosan, és nagyon sok embernél látom én is azt, hogy megelégszik most azzal a tudással, ami van, és ott megreked, és nem is akar több lenni, teljesen mindegy, hogy milyen szakmáról beszélgetünk, de az a helyzet, hogy közben fejlődik a világ, a technológiák, az alapanyagok, a mindenek, és ha nincs napra kész tudásod...
Inkább a fiatalok között jellemző ez, nem? Azért dolgozó fiatalokkal, mert láttam, hogy azért most is van egy fiatal srác a konyhán. Nálad én úgy gondolom, te azért szigorú csávó vagy.
Tehát hát a konyha megköveteli a
konyha
szigort.
Megköveteli a szigort, de hogy én úgy gondolom, hogyha valaki oda megy hozzád, egy tanuló és nem érdeklődő, akkor az azt elhajtod,
persze,
nem?
De nálam is ez volt, amikor még csak szakács voltam például a 67-es étterembe Fehérváron, akkor ugye nagyon benne volt az élvonalba, és ott is leültetett minket a séf, és mondta, hogy jó, most jövő héten jönnek a tanulók, akkor most egy kicsit küldjük meg őket, hogy derüljön ki az, aki ezt akarja. Mert aki csak melegedni jár ide, azzal nem fogunk foglalkozni.
Persze.
Mert sajnos... Sokáig, most nem tudom, hogy van, mert tökre nem vagyok képbe a középfokú, meg a középiskolás képzésekkel, de hogy csomószor volt az még az én időmben is, meg utána is, hogy ide vettek föl. Anyáik mondták,
igen,
ez majd jó lesz.
Ez jó lesz, és akkor...
És én tök pipa vagyok arra, hogy ugye az ment el, bocsánat, szakmunkásnak, aki mindenhez hülye volt. Vagy, aki otthonra hozta.
Volt ezért egy ilyen nézet, igen.
Igen, mert de... nálunk ugye az én szülői generáció, meg a tiéd is, a diplomás. Az, a
és
diploma.
Nem értettem soha, hogy miért.
Azért, mert nekik nem volt szabad. Tehát náluk még az volt, hogy nem mindenki mehetett el.
És egyetemre. Akkor most én mondtam nekik, hogy mert én közgázba jártam, ugye? Hogy mondták anyáék annó, hogy jaj, de jó volt, hogy közgázra. Hát konkrétan, amikor vizsgáztam, megkértek, hogy soha az életemben ne foglalkozzak vele. Olyan hülye voltam hozzá. És mai napig nem is akarnék vele foglalkozni. Pedig megvan papírom van róla. És mondtam, hogy nem akarok.
Jó, de ez is tudod, hogy honnét jön. Hát ugye a 90-es években, ugye amikor szintén a rendszerváltás után elszabadult az infláció, és egekbe volt a munkanélküliség, ugye ez volt a válaszreakció, hogy mindenkit be az egyetemre, meg a főiskolákra, mert addig sincs a munkanélküliek piacán.
Igen, mert nem munkanélküli.
És
igen.
Én nekem is van az ismeretségi körömben, Tomi, aki van, aki 15 évig kihúzta ezt az egyetemi létet.
Az rengeteg.
Az rengeteg idő, és mindezt állami pénzen, Tomi.
Hát, ja, de maga a 15 év, az nagyon sok idő egy ember életbe.
Rengeteg.
Gondold el, hogy mire bekerül a munkaerőpiacra.
Addigra már van valaki, akinek 10-12 év szakmai tapasztalata van, igen.
És pontosan ezek a szakmunkások. Én ezért mondtam mindenkinek azt, hogy annó, ha lett volna eszem, én nem színésznek megyek, hanem bazd meg festőnek,
meg
vagy
villanyszerelőnek.
Vagy villanyszerelőnek. Most hallott, tesó, a vállalkozás az egekben lenne. Ez biztos. És tényleg respekt azoknak, akik, mert én tudom, én emlékszem arra, mert arra már tisztán emlékszem, amikor itt ment a köztudatba, hogy ó, tényleg csak az megy szakmára, aki hülye. Nem.
Igen. Nem.
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 Nem. És akkor...
Most meg aztán megint mi jön vissza, hogy igencsak van ám becsülete a szakmunkának.
Há, hogy ne lenne?
Mert, és közben meg szenvedsz, hogy nem találsz jó szakembert.
Vagy ha találsz jó szakembert, azt mondja, hogy két hét múlva jön,
vagy
két
jövőre,
hét múlva.
Két hét múlva, jövőre.
Vagy jövőre lebetegszik, jaj, hát akkor mégsem. Mert tudod,
nekem
ez is
van
olyan, hogy ő is ember.
Persze.
Ő is ember. Tehát, hogy ő is emberből
van. Meg akkor működik ő is vállalkozóként jól, hogyha hosszú távon tud tervezni. Tehát nekem is van jó szakember és jó vállalkozó ismerősöm. Ő most mondta, hogy figyelj, a következő időpont az jövő március.
Igen. Mert nyilván ő is be akarja osztani az idejét, meg úgy akarja a dolgokat csinálni, hogy mindig jusson egy kicsi, maradjon is, tökre érthető. Hát egy, aki egy vállalkozást vezet, annak számolni kell azzal, hogy folyamatosan menjen a vállalkozás.
Pláne, ha már alkalmazott van,
ugyanabban az
el ütemben. Kell látni.
El kell látni, persze.
Munkával.
Na, Dani, térjünk vissza a szakás vissza témára, a mert most átmentünk megint másba.
Világ megváltásba,
az nekünk nem megy. Hogy elkezdtek téged izéni, hogy te ilyen ilyen frodós, mesztelen talpas vagy szakács vagy, és akkor onnantól kezdve a 67-es után mi történt?
Hát ugye a 67-es volt az első, ahol találkoztam én ugye a Fine Dining, aha, Fine Bistro fogalmával, és így azonnal megfogott és behúzott, hogy na ez az a szint, amit én szeretnék csinálni. Tehát édesapám is azt mondogatta, hogy a szakács az egy azért jó szakma, mert az ingyen konyhára is kell szakács.
Igen. Ú, de szép mond. Hallod, de amúgy a gondolat az tök jó, mert hogy akkor azt mondja, hogy egy szakácsnak mindig van munkája.
Mindig.
Ha talpra esett. Tehát, hogyha a legszarabb
figyelj,
időben
a világ
is kell
bármely táján, ha megnézed, főleg a hanyatló nyugati országokat, ugye, a top 10-es hiány szakmában a séf mindegyikben ott van.
Persze.
Vagy a top 5-ben.
Persze.
És mert nincs.
Nincs.
És miért nincs? Mert ez egy kutya kemény meló.
Biztos, hogy nagyon-nagyon kemény. Ugye nyilván én az attól függetlenül, hogy azzal foglalkozok, hogy főzök, közöm nincs. Nyilván te tudod, de a nézők is remélem, hogy tudják, mert soha nem titkoltam, hogy közöm nincs ahhoz, hogy én konyhán dolgozzak. Amikor bekerülök egy konyhára, mit tudom én, amikor például nálad is voltam, akkor élvezem, tudod. De azt, hogy minden nap a konyhán legyek, az
napi
megint
12-14 órát.
Megint egy más habitus. Ahhoz megint egy más habitus kell.
Igen,
és nagyon kemény.
És én egyébként tökre örülök annak, például, hogy most kijött egy új sorozat, nem olyan rég, a Mackó, Disney, azt hiszem. Na, az megmutatja a séflét oldalát.
Tehát ugye az full.
Az full. Tehát látszik, hogy bele van téve az effort, hogy ez mivel jár. És pont most kijött az új évad, így elkezdtem nézni, és ilyen háttérsztorikkal kezdenek, és frankon posztraumás stresszem volt tőle, Tomi, mert én is újraértem ugyanazt, hogy ezen én is
akkor
átmentem.
Viszont egy tök jó sorozat, akkor ezt lehet ajánlani az
persze,
embereknek. Tehát... Valószínűleg nézzétek, mert ez true.
Figyelj, hát hogy együtt voltunk most ugye ezen az edukációs igen. kiállításon, és én ugye kiültem szakmaként is
igen,
hogy lehetett tőlem kérdezni.
Igen.
Sajnos ezek a főleg magyar tévés főzős reality-k, én tényleg csak reality-nek tudnám hívni, mert szakácsversenynek csúnya lenne, és
hát
többen megsértődnének
igen,
rajta.
Igen.
Tehát, hogy az egy szórakoztató műsor, de mégis ugye abból edukálódik a fiatalság.
Csak ugye ez tényleg, tehát hogy tényleg jól mondod, ez egy szórakoztató műsor. El kell engedni, ez nem edukáció.
Nem.
Tehát az, hogy...
De mert például a Masterchef, ami például Amerikában is van, vagy Angliában, vagy igen. Kanadában, ugye amiben a Gordon Ramsay is benn volt, meg komoly zsűri, ott van edukáció is. Kőkemény edukáció a versenyzőknek is, meg egyébként a nézőknek is. Én nem nagyon követem már egyiket se, tehát, hogy...
Én is elengedtem. Nagyon sok komment jön nekem, hogy miért nem megyek a séfek séfébe.
Hát neked személyes tapasztalatod is van
nekem
ezzel.
Nekem van személyes tapasztalatom is ezzel, és akkor megfogadtam, amikor jól megszivatott az egyik csatorna, nyilván most ezt nem fogjuk mondani, hogy...
De én akkor is figyelmeztettelek.
Igen. Hogy de tudod, az ember saját kárából tanul. És akkor mondtam, hogy figyelj, nekem ez nem kell. Nekem jó a kis csatornám, azon is elszórakoztatok, tök jó el vagyok.
Más a célod.
Még magamat fejlesztem, ugye napról napra, évről évre.
Hát meg
nekem
ez is
nem
azért nem
ez.
Hiteles, tudod, mert minden évben van. Én értem, hogy kell, meg nézettség, de te emlékszel, hogy a 2008-as, nem tudom melyik főzős műsort ki nyerte? Senkit le se tolja.
Nem. És... tényleg nem akarok senkit megbántani, mert Isten látja lelkem, nem szeretek senkit megbántani, de amikor például egy egész éttermet építenek arra, hogy ő anno egyszer bekerült egy ilyen
műsorba,
és az ötödik helyig eljutott, ott azért egy kicsit elgondolkodok, hogy basszus, akkor tényleg elég löketet ad az, hogy te egy tévés műsorban voltál ötödik helyig.
Hát egy ideig óráig el lehet ebből élni. De a végén úgyis azt fog számítani, hogy mit tettél az asztalra, Tomi.
Ja.
És az a szakács az annyit ér, mint az utolsó tányér, amit kiengedett.
Hát én nem tudom, én tényleg nem akarok erről véleményt alkotni, mert nyilván megvan a véleményem, csak nagyon sok olyan ismerősöm, barátom van, akik voltak ebbe a műsorba, próbálkoznak, látják a dolgokat, vagy ilyen műsorokba, és azt látom, hogy ahelyett, hogy tovább edukálódnának, fejlődnének, ahelyett megmaradtunk abban, hogy azt mondjuk, hogy hát én itt ötödik lettem, én itt hatodik lettem, én ebben a műsorban voltam.
Igen, de ha megfejlődni akar, akkor menjen el egy hagyomány és evolúció versenykurzusra. Vagy... Ott lehet fejlődni. Nyilván annak eléggé alacsony a médiai nézettsége.
Na igen, de nem is. Tehát,
hogy de amikor... az viszont cserébe a szakmának szól.
Tehát, hogy most ugyanazt tudom mondani, hogy amikor én fejlődni akarok, akkor nem a médiába akarok szórakoztatni. Tehát a kettő
hát vagy akkor showman leszel. Tehát igen. Akkor döntsük el, hogy melyik leszel.
Igen. Tehát, hogy az, ha én meg akarok tanulni, mit tudom én, meg akarom tanulni rendesen használni az agar-agar port. Tudod, hogy most ebbe vagyok belebuzulva, és minden... Most te röhögjél, rendesen akarom tudni használni, ízé.
Nem akarlak csesztetni, de ez egy 10 éve lecsengett történet.
Nem érdekel engem. Nem
neked
érdekel
most
engem.
Új, semmi
nekem,
gond?
Nekem most ez az ízé. Vagy tényleg bármilyen olyan technikát, ami nekem új. Akkor nyilván... bemutatom, amikor készítek egyet, ugye csináltam belőle anyagot, de nem akkor fogom bemutatni, amikor tanulom.
Hát az tehát, gyakorlás. Hogy az tudod, gyakorlás. Hogy lehet bejutni igen. A Carnegie Hallba? Igen. Gyakorlással.
Úgyhogy igen, igen, értem én a lényeget, meg tudom a lényeget, de
szóval visszakanyarodva az eredeti kérdésedre, ugye én elkezdtem dolgozni itthon mindenféle éttermekbe, tényleg a török büfétől a Bábelig azért csak eljutottam, és nálunk még igazán ment ez a gladiátor kiképzés, tehát, hogy simán megmondták, figyelj, nem tetszik, nem bírod, szedd a késtáskádat, arra van az exit, van másik 10 ember a helyedre.
És volt
10 ember a helyedre.
Az úgyhogy, a kemény.
Úgyhogy egy kicsit azért most szurkolok, hogy tudom, hogy ez kár örvendés, de ha nem tetszik, majd kivágod, de egyébként...
Én nem vágok ki semmit.
Hogy egy kicsit kívánom a fiataloknak, hogy ezt majd megtapasztalják. Hogy kiesnek az iskolapadból, egyből 600 nettó, azt se tudják, hogy a késnek a hegyét vagy a fokát fogdossuk, és közben kihasználják azt, hogy akkora a munkaerő hiány most
de
meg.
De ez nem csak ebbe a szakmában van, Dani, ez mindenhol.
Ez minden, ez generálra mondom, Tomi, tehát nem csak a szakácsra.
Tehát most én tudok mondani példát, mert a feleségem ugye visszakerült a logisztikába, igenis mondja, hogy hát van olyan frissen végzett, aki az ő fizetése fölé lőtte be magát. Tehát, hogy uram, bocsánat, az én feleségemnek 15-16 év gyakorlata van a logisztikába, ráadásul olyan vonalon, ami tök ritka. És még ő se keres ennyit. És azt mondja a fiatal, hogy figyelj, nekem ennyi kell. Kicsit fölé pozícionálják magukat.
Nem kicsit, nagyon. Nagyon. És mögötte meg nincsen semmi. És nem tudom, te is hogy... most már elkezdtél vállalkozást vezetni, te is tudod, milyen az, ha egy ember nem termeli ki a gázsjának legalább a harmadát, vagy a kétharmadát, akkor az nem jó.
Az nem jó, mert nem éri meg fönntartani.
Nem, abszolút egyértelmű. Nem.
Tehát, hogy azért mondom, hogy ezek a fiatalok, meg van olyan fiatal ismerősöm, aki elmondta, hogy ő nem akar, ő már menedzserként akar kezdeni. Tehát, hogy ő nem akar
a létre alján
lenni. Ő menedzserként akar kezdeni.
Igen, tehát ugyanez volt most ezen az edukációs dolgon is, Tomi, hogy hát ő egyből privát séf, meg konyhafőnök, na, a konyhafőnök az 10-12 év rutinnál kezdődik. Kezdődik, és még akkor is kell egy, ahogy nekem tanácsolta egy volt kollégám, vagy ilyen élettapasztalata volt, hogy Anika, egy 2-3 konyhát csődbe műszel, mire rendes séf lesz-e.
Az komoly. De legalább őszintén megmondták.
Mert gondolom, ő is ezen túlment. Mint nagyon sokunk, hogy nem tudsz elsőre jót csinálni, meg elsőre tökéletesen vinni dolgokat, mert amit beszéltünk is, ugye ez egy folyamatos tanulási folyamat.
Persze, és ha megrekedsz valahol, vagy úgy érzed, hogy elég, amit tudsz, akkor baj van. És hogy kerültél külföldre? Vagy még gondoltad azt, hogy kint jobb, és hova kerültél először?
Igazából két nagyon meghatározó dolog volt, ami miatt külföldre mentem, az egyik szakmai. Tehát ugye akkor is én láttam azt itthon is már, hogy az összes komoly séfnek, aki akkor a szakmánkban volt és azóta is van, tehát legyen egy Huszár Krisztián, legyen akár a Sárközi Ákos, vagy tényleg, tehát a neves séfek, nekik van külföldi tapasztalatuk. Tehát és van egy, ezek szerintem egy új, olyan gondolkodásmódjuk, és egy olyan skilljük, ami itthon nem megszerezhető, ezért kell elmenni. Ugye akkor nagyon ment a spanyol, meg a baszk konyha például, ugye akkor az volt nagyon felkapva, hogy most a skandináv konyha az, ami ilyen...
Most igen, azt nagyon pörgetik.
De, hát meg alapban is, tehát ha megnézed egy Bocuse d'Ort is, azért csak a skandináv országok ott vannak az élbolyba, és ezen indítatásból jött nekem az, hogy akkor Norvégia, tehát így lett az első külföldi kalandállomás Norvégia. Aztán ugye megtapasztaltam, hogy ez a nagyon skandi fine dining konyha, meg skandi konyha, ez főleg Koppenhága, és Koppenhágán kívül egy-két olyan hely van, így a skandináv országokba elszórva, ahol ez megy. Ugye nekem is tehát, volt szerencsém bemenni, például Oszlóban van az akkor 2, most már 3 csillagos Malmö, ahol ugye csak esti szerviz, csak degustációs vacsora, figyelj, 10 évvel ezelőtt 350 ezer forint volt ott egy vacsi per kopf.
Szép.
Egy napra be tudtam jutni stázsolni, figyelj, lilafinggal sajtot reszelnek, tehát igazi elmerodjantak. Zseniális, de akkora fegyelem meg szigor van. Tehát én is úgy mehettem be, hogy így fizikailag nem csináltam semmit, csak nézelődhettem, hogy mi történik.
Aha.
Tehát ők nem bízzák a véletlenem, itt egy gombát válogattam, meg zúzmót mostunk, meg ilyenek így az előkészítésbe így bevontak, de ugye nyilván ennek az volt a lényeg, hogy én hadd nézzem meg, hogy mi történik egyébként
persze,
náluk.
Hogy tudjál valamit hazahozni, ha haza akarsz jönni. De biztos,
nem hogy... is az, hogy haza akarsz jönni, mert ugye sokan nem hazajönni, hanem hogy egyáltalán tapasztalás legyen meg, hogy ez a szint azért ez... Meg maga a skandináv konyha, a gondolatiság, ugye az előkészítőkben azért sokat lehet beszélgetni,
meg kérdezni. De itthon, amikor mondjuk hazajössz egy ilyen helyről, és azt mondod, hogy na, én akkor beleviszem a saját munkámba, mert elindítod a saját vállalkozásodat, megpróbálom belevinni a saját munkámba, amit kint tapasztaltam, a magyar mentalitás nem nyom agyon?
Dehogy nem. De a magyar mentalitás mindenbe agyon nyom, Tomi.
Csak akkor megint az van, hogy elmentél valahova, jó érezted magad, tapasztaltál, de itthon meg nem akarod, vagy nem tudod behozni.
Most tudom, hogy gáz, hogy mindig édesapámat hozom fel, ja, csak ő egy nagyon-nagyon bölcs ember volt, és ő is azt mondta, hogy Magyarország egy emissziós terület.
Igen.
Ő is egyébként nagyon megelőzte a saját korát gondolatiságba. Ő már a 90-es évek elején a skandinávokhoz járt ki a saját szakmájából, ugye energetikai ipar, tanulmányutakra és fejlődni és tanulni. És őnek is sikerült akkor hazahozni azt a gondolatiságot és tudást.
Ez jó, ez azért jó.
Magyarország egy missziós terület. Figyelj, csak... gasztróba is le vagyunk maradva legalább egy 5-10 évvel, Tomi. Trendekbe. Mi nem diktáljuk a trendet, mi loholunk a trendek után végébe,
de ez majdnem mindenben így van, sajnos. Ez majdnem minden.
És ez nem azért van, mert nincsenek jó szakembereink, akik elmentek volna külföldre és vissza, hanem sajnos erre a szintre lettünk lehozva. Ez az alapigény. Nagy legyen,
ja, hát persze,
kurva
hát
nagy legyen, geci olcsón, az se baj, ha szar.
Igen. És ezt azért én látom, amikor...
És ugyanez van a szakmunkában is, most ugye két komolyabb tapasztalásom volt az építőiparral, és én befejeztem, tehát, hogy én mostantól nem vagyok hajlandó, tehát, hogy még egy építőiparos megközelíti a házamat, a szilva falat köt ki, tehát, hogy mindenki aranyáron, és egy igazi tróger és kókler.
Igen.
Nem megy az anyaghányat számolás, nem tudunk négyzetmétert számolni, nem tudunk anyagot számolni, nem ismerjük a viszintes fogalmát, meg a függőleges fogalmát, nem használunk mérőszalagot, meg vízmértéket. Tisztelet a kivételnek,
jó,
persze.
Van, nyilván vannak azért, akik így...
És mindenki csak lehúzogatni akar. Tehát én most már két nagy tatarozáson túl vagyok, több 10 milliós beruházásokkal. Tehát, hogy no way.
Nem, persze, tehát, hogy értem, amit mondasz.
Pedig biztos vagyok benne, hogy ezek között is van olyan szakember,
aki megjárta a nyugatot. Igen, és odarakja magát.
És odarakja magát, csak ott megint visszakanyarunk oda, hogy akkor ma jövőre, vagy 2 év múlva.
Igen. Az meg, hogy mindenhol az van, hogy nagy adag, meg izé, meg ez kell a magyarnak. Persze, igen, mert ez is honnan jött? A régi időkből, hogy mindegy, hogy mi, csak nagy legyen. Rakjunk jól ma. Ma lakjunk jól. Mert lehet, hogy holnap már nem tudunk, de most már nem azt éljük.
Hát...
Jó, nyilván vannak azért ma is olyan emberek, akik sajnos lehet, hogy máról holnapra élnek.
Igen, nagyon sokan szerintem az ország...
Egészség!
Bocsánat. Tehát az ország túlnyomó részén szerintem sajnos ez most pláne manapság nagy probléma lehet, hogy pont idefele hallgattam egy podcastot, ahol hasonló téma volt, és ott is elmondtak, hogy az ország körülbelül 60-70%-a az létminimum környékén él.
Hát persze, az közben meg a nagy embereknek a nagy számai változtatják úgy az átlagkeresetet, hogy azt mondják, hogy haladunk, de lassan, de
igen, közben
meg nem.
Csak közben meg az a bibi, hogy tehát számoljunk 70% az egyszerűség kedvéért. Van egy 10% aki stagnál, tehát nem ér rosszabbul, de jelentőség teljesen persze. Nem is él jobban, és van egy 20%, akire meg egy egész gazdaság próbál lőni. Tehát, hogy 80-20 az arány.
Igen, nagyon-nagyon
és
durva.
Mi is érezzük azt szolgáltatóként, mert nem csak a vendéglátás beszél, mert ugye én hozzám bár is rengetegen bejárnak. Persze. Ugye voltál a butikba, ott tudod jó, hogy ott a környéken igen. Van rengeteg ruhaüzletes, kozmetikus, bármi, tehát szolgáltatók, tehát belváros. És ők is mondják, hogy figyelj, zuhan. Viszont közben meg azt látod, hogy egy napra bezár a bolt, és akkor 15 kenyeret kell venni azért, mert hogy éhen halljunk. Na és hát megy a fosztogatás, és közben olyan alapanyagpazarlások, és hát a kukákat nyilván nem tudom végig, de gondolom a depónia azért tudna mesélni arról, hogy mennyi ételhulladékot dobunk ki.
Biztos, hogy rengeteget.
Rengeteget.
Biztos, hogy rengeteget, mert az ember hazaviszi, nem használja fel utána, vagy nem tudja, hogy kell felhasználni.
Ha vagy bennmarad, meg nem akarja már 3 napig ugyanazt tenni, meg etc., és akkor hatalmas a pazarlás.
Iszonyatosan.
És akkor, ha azt kiszámolod, hogy akkor elmentél, visszamentél, az üzemanyag, az idő,
meg még
amit kidobtál, akkor biztos, hogy drága a vendéglátás. Ahelyett, hogy bemész, és nyilván, tehát én is a saját helyemen most próbálok a sűrű fillér ritka forint és a közérthető ételek vonalába mozogni, de húsárban van az zöldség.
Iszonyatosan jó. Csak mondom, és nem reklám, mert az most nekem nagy kedvem. Igen, húsárban van az zöldség.
Húsár, tehát nyáron nem volt 1000 forint alatt a paradicsom, Tomi. Hogy ma reggel elsírja magát a zöldséges, hogy figyelj, se szó, se beszéd, 100 forint egy darab tojás. 100 forint egy darab tojás. Igen. A nagyban, én, Tomi.
Igen, hát ez itthoni probléma. Ez már egy itthoni probléma. Mert ez már
jó, csak ilyen nem... alapanyagára mellett senki ne várja az 1500-2000 forintos menüket vissza.
Hát, vagy
és
jó
akkor
minőség,
erre jönnek
jó
a rezsiára, meg a bérigények.
Igen, jó minőségű menüt ne várjon, ezt úgy mondjuk. Hogy azért
igen,
nyilván meg lehet csinálni.
Átlátszó levest, meg félműanyag megoldások.
Csak durva, tehát hogy az van, hogy mondjuk kész van egy leves, és akkor na, akkor öntsünk rá 4 liter
egy a kettőbe, igen.
Hát, igen. Hát, igen.
Húzzuk föl.
Mert így éri meg. Na hát, igen.
Igen, és amikor tavaly is volt, ugye csomó gasztroverseny van, van a közétkeztetésnek is szakácsversenye. És akkor ki volt adva, azt hiszem, hogy 870 forintból kellett kihozni a menüt.
Azt a mindenit.
Alapanyag árba.
Azt a mindenit.
Ilyen árak mellett. Hát vicc, ez egy csirke meg 2000 forint. A csirkecomb is ilyen 1200-1300, hogyha jó áron csippantod.
Vagy mondjuk annyit veszel.
És akkor jön az, hogy a magyar gazdaság miért halódik, mert mindenkinek jár többek között mi is külföldről venni. Tehát, hogy a tejszín konkrétan harmadannyiba kerül, hogyha behozattam, mintha megveszem itt.
Még a szállítási költséggel együtt. Mert mondjuk azt mondod, hogy vásárolsz annyit, hogy akkor azt így, figyelj Danikám, akkor ingyen behozzuk neked. És simán megcsinálják.
Persze.
Mert azt mondják, hogy oké.
Meg ő megvesz 2 kamionnal. Mert elég nagy hozzá, persze. És nyilván teljesen más árat. De tehát ezt még én is firtattam, hogy van az, hogy nekem is megéri már kijárni külföldre alapanyagot venni.
Megint másik téma,
de most csak így érintőlegesen begyűrűzve, és akkor visszakanyarodok a 20 perccel ezelőtthöz kávé, hogy a másikok, hogy miért mentem el, az meg pontosan a magyar gazdasági helyzet. Tehát az, hogy nagyon felhigították és lerontották a magyar vendéglátást. Tehát az, hogy mi a magyar új gazdag kezdőszett, egy vitorlás a Balatonon, egy villa Budán, és anyának egy étterem, vagy egy kávézó. És zéró szaktudású emberek pénzmosodának, meg kalannak tekintik azt, ami nekünk a hivatásunk.
Én úgy gondolom, hogy a pénzmosodát én nem tudom, de hogy a kaland az biztos, hogy benne van.
Jó, akkor maradjunk csak a kalandvágynál.
Biztos, hogy benne van ezeknek az embereknek az, hogy na nézzük meg, mert úgy gondolom, hogy ezen a helyen jól fog menni egy hasamra ütök egy bráncsozó, mert hallottam, hogy a bráncsozó most nagyon divat, de hogy mit csinálok?
Igen, meg láttuk Madridba,
meg
láttuk
Losszi-ba. Igen, de hogy mit csinálok a bráncsozó címszó alatt, azt nem tudják. Én nekem például, én nem tudom, hogy te a kicsi zsóval hogy állsz, de én szerintem a kicsi zsó az pont egy jó példa, ők nagyon jók, ők rendben vannak. Tehát, hogyha minden bráncsozó olyan szinten nyomná, mint a kicsi zsó, akkor azt mondanám, hogy aki ide jön külföldről, az jó minősége, jó szájízzel megy el, azt mondja, hogy jó, Magyarországon magyaros bráncsot ettem. Nem?
Teljesen oké. Okay.
Na.
Csak például én is most félve merek belevágni, én is nagyon kacérkodok, hogy kéne bráncsozni, mert persze csesztetnek vele az ismerősök is, meg a vendégek
hát, mert
is.
Mert tudod, egy pár vendég megteheti, igen, egy pár meg nem.
De a lakosság nagy részének erre nincs igénye. Tehát az átlag magyar nem olyan, mint az angol. Ha hétvége van, akkor szombat délelőtt kialosszuk magunkat, megkávézünk, és lemegyünk brancsolni. Mert a kultúra része nálunk nem a kultúra része.
Nálunk az a kultúra, hogy szombaton fogod magad, főkelsz, elmész esetleg enni egy hurkát a piacra, vagy valami.
Ám az se.
Az se?
Na, az se.
Akkor le vagyok maradva, mert nálam még ez van. Tudod, mi a kultúra része, hogy
lemegy max egy fancy reggelizőbe, vagy pékségbe, és utána. Én most Fehérvárról beszélek, ugye vagy Pest, vagy Balaton, ugye szezontól függően. Ugye a városnak sajnos ugyanaz az előnye, mint a hátránya. Közel van Pest, és közel van a Balaton. És nagyon nehéz ott fogni azt a társaságot, és azt a réteget, hogy ne menjél le Pestre, ne menjél le a Balatonra, hanem a helyi vállalkozásokat próbáld meg életben tartani. De közben ők a legnagyobb szószólója annak, hogy hát mert Fehérváron nincs semmi. Azért igen. Nincs semmi, mert nem tud életben maradni.
Igen, nem, egyszerűen azt mondja, hogy inkább bemegy Pestre, inkább bemegy tényleg a Balaton. Ez a
csak
két
a nyáron három hely zárt be, amiből én kettőt jónak gondolok a városba. Ez csak az elmúlt három hónap. És mindegyik belvárosi hely.
Uh-huh. Kemény, mert amúgy meg tényleg az emberek, most én itt Monorról tudok beszélni, itt is mondja, itt nincs semmi, itt nincs ez, nincs. Bárki, aki megpróbált bármit tenni, és fancy-t akar csinálni, és jót, azt elővették valamiért, mert mondjuk túl csicsás, most nem tudom, ahogy itt jöttél, itt van a fürge páva, ezt az egyik ismerősöm csinálja, ez nem bráncsozó, ez egy ilyen kis sütiző, stb., de nagyon jól néz ki, nagyon ízés. Már amikor mondjuk dizájnváltás van, már a Monorinfóba írják, hogy figyelj, hogy nagy ízé, a kirakodó vásár változik, de miért? Ez szép. Baznak, Pestről lejönnek, hogy itt igyanak egy kávét, egy sütit egyenek itt, érted?
Én sütézni Gyenesdiásra járok.
Na.
Engem nem érdekel, hogy az másfél óra kocsival, de igenis, nekem van, hogy az egy szombati programom, és hála az innek viszont mondjunk jó dolgokat is, a saját üzletemből kiindulva, Tomi, tehát röhögsz, de én a turistákból élek, a hétvégi turistákból, akik a social médiának köszönhetően, ugye mi is elkezdtünk TikTokon, látnak minket, erre van dolgunk, de tesznek mégiscsak egy kitérőt. Hogy ha már erre járunk, akkor menjünk be a bőrbutikba.
Igen, ezt akartam kérdezni, mert ti azért nagyon jelen vagytok a social médiában, már az elejétől fogva, hogy te, mert te azért reklámszakember vagy így, hogy ugye...
Hallgattam, jó?
Mi a véleményed, hogy mert nagyon sokan azt mondják, nincs értelme ennek, ez nem. Én úgy gondolom, azt veszem észre, hogy egyre több létjogosultsága van ennek.
Létjogosultsága mindenképpen van. Az a helyzet, hogy sokan összetévesztik a reklámot a PR-ral meg a marketinggel. Tehát, hogy itt egy kicsit tegyünk rendet a fejekbe, hogy ez három különálló szakma.
Ez lett volna a másik, amit szerettem volna mondani, hogy nyilván ez a három dolog, ez különböző hölgyek, urak. Tehát, hogy nyugodtan
teljesen külön dolog. Ugye a social media az abszolút reklám. Tehát az a reklám kategória, de hogy csináljunk úgy reklámot, hogy nem reklám? És itt jön a te szakmád, a tartalomgyártás.
Hogy ne legyen büdös, mert azért van...
Nem, ne legyen izzadságszaga. Tehát, hogy legyen, hogy na ez reklám, hanem entertainment, szórakoztas.
Egy könnyed dolog.
Legyél edukatív, legyél vicces, legyél lényegre törő, de közben mégis legyen egy üzeneted, és te tudod a legjobban, mindenre van 12 másodperced.
Hát igen.
És ez baj?
És egyrészt baj, mert ugye a mai embereknek az inger küszöbe már nagyon-nagyon magasan van. Tehát ami bazd meg, régen neked...
Váó élmény volt?
Igen, az ma már olyan, az én fiamnak, vagy bárkinek, hogy aha, jó van, menő. Tehát ha valami olyat kell mindig mutatni, vagy tenni, amire azt mondod, hogy ez nem rossz.
Igen, és itt jön az a skill, amiből nekem a butik is született, tehát intuíció. Tehát nekem azért többen mondták, én nem tartom magam a tennék, de többen mondták, hogy nekem jók az intuíciós készségeim, és nálunk van egy ilyen kis baráti társaság is, mindannyian vállalkozók vagyunk benne, tök más iparágból, de szeretünk így közösen beszélgetni. Hát
megdumálgatni, hogy mi a szitu.
Igen, de pont azért, mert behozunk egy teljesen más látásmódot, meg gondolatiságot a másik bizniszébe, de ha más nem, csak legalább valaki meghallgat és megért kategóriás beszélgetések.
Az se rossz azért.
Azért az se rossz, de hogy és többeknek a kreatívba, nekem nagyon így be tud ütni egy gondolat, és akkor a kreatív munkában sokszor kikérik azért a véleményemet. De lehet, hogy én is aztán ötletelek rajta még egy másfél-két hónapot, mert nyilván a kreatív munkát nem lehet parancsszóra teljesíteni.
Az nem olyan. Tehát, hogy nekem is van rengetegszer, hogy követek egy sémát, mert nincs mondjuk új ötlet valamikor, meg bejön az új ötlet, és akkor meg azt ütöm, mert azt tetszik, vagy az izé. Tehát, hogy ez megint egy tök más dolog. De hogy látod, hogyha nem lenne a social media, nem lenne ez az egész?
Hát akkor már Covidot se érte volna túl az ország fele.
Én ugyanezt gondolom. Viszont azzal nem értek egyet, amikor valakik, vagy egyes emberek úgy hirdetik magukat, mint nagy guruk, akik tudod, mindent tudnak erről, és akkor...
Zsibből jövőt mond.
Gyere, és akkor én megcsinálom.
Nincs tuti recept.
És tudod, ma már azért vannak olyan lehetőségek, hogy te meg tudod, hogy mondjam szépen, hogy ne legyen cinkes, meg tudod magadnak generálni a nézettségedet úgy, hogy csak pénzed van. És ez nem jó, mert ez nem organikus. Tehát én mindig azt szoktam mondani, akiknek mi gyártunk, mert ugye most már azért egyre világosabb az emberek számára, hogy nekünk a cég az egy dolog, hogy gyártjuk a főzős videókat, de hogy mi nem verjük nagy dobra, hogy egy pár étteremmel vagy céggel mi ugyanúgy
munkakapcsolatban,
gyártói kapcsolatban vagyunk. Miért nem verjük nagy dobra? Azért, mert nincs szükségünk rá, mert megvan a munkánk. Holott látod a TikTokon, hogy mi mit tudom én, videókat gyártuk ennek a cégnek, direkt nem mondom, mert ha kimondtam volna, már mindenki
tudta
volna.
Igen, aki pörgeti a szociát, az biztos találkozik, hogy 3-4 ilyen céggel.
Kireklámozik ilyen. Én úgy gondolom, hogy az ügyfelek azok úgyis, aki ért hozzá és látja, hogy mit csinálsz, az már a megfelelő visszajelzést megadja, aki meg nem ért hozzá, az türelmetlen.
Nézd, ez a reklám első számú törvénye, hogy a szájreklám a legjobb reklám, viszont a leglassabb is. Tehát, hogy nagy különböző reklám stratégiákat és stílusokat és kampányokat lehet venni, megtanulni, és egyébként nekem is ez a stratégiám, hogy oké, persze kell a social, meg kell, de nekem, persze. De közben jó kell legyen a termék, jó kell legyen az, amit adunk, jó kell legyen a szolgáltatás.
És folyamatosan jónak kell lennie, mert hogyha mondjuk pont egy ilyen turista megy oda, aki látott a TikTokon, és azt mondja, hogy figyelj, én most láttam ezt a marhapofát nálatok, a túrós cucca, amit én...
Igen.
De imádom. És egyszer nem olyan, az elmondja 3-4 embernek, vagy netán videót csinál róla, már beszoktad.
Jó, de itt jön be a humán tényező, ami meg ugye most minden iparág szenved vele, Tomi, hogy kikkel dolgozol együtt.
És nem feltétlenül tudod azt,
amikor és közben ők félváról veszik, csillagászati összegért, de az én nevemben fut a történet, vagy adott esetben a te neveden,
persze.
És te szenveded el a presztízs veszteséget.
Persze. Én például most hallottam olyanról is, ami megint egy más szempont, de hogy így eszembe jutott, hogy vannak olyan csoportok, akik kinéznek maguknak egy-egy ilyen helyet, mit tudom én, mondjuk kinézik a Pelikán büfét, és akkor azt írják, beírják a csoportba, vannak ott 500-an, hogy most a Pelikán büfére mindenki nyomjon egy csillagot, a Google értékelésnél. Azért ne haragudj, egy ilyen értékelésnél, ha 500-an rányomnak az egy csillagra, megölnek.
Meg.
És nagyon nagy patkányság olyat csinálni, úgyhogy nem mész oda, csak mert valamivel nem értesz egyet. valami nézettel, hát, vagy
bocsánat,
valami reklámmal.
Most már ez is termék lett. Tehát valaki fizet azért ennek a csoportnak, hogy valakit tönkre tegyen.
Ezt én nem tudom.
Tehát én se tudom, én csak gondolkodok, de hogy termékként... ez is termékként tekintető, hogy kifizetjük a zsugát is, meg lehet. Sajnos a mai világban meg lehet. Több évvel ezelőtt, hiszem 17-es vagy 18-as sztori, London. Egy csávó megcsinálta a TripAdvisoron a London Number One étterem. Uh-huh. És iszonyat hype, és kiállt a srác az ország világ elé, és azt mondta, hogy egy hack volt az egész. Az étterem nem is létezett, Tomi. De az emberek posztoltak onnét, fake képekkel, vicces, cégek küldtek termékmintákat, meg akárhányszor főhívtad a telefont, sajnos teltházban nincs asztal, és stockfotókból ugye akkor még nem volt annyira ez az okos AI-os megoldás, hogy akkor egy fotóból megmondod, hogy kopi vagy nem kopi, és a srác is vette, meg ő maga is, ahogy járt a világba, fotózgatott össze-vissza, figyelj, megcsinálta, és tudod, mi volt a célja? Hogy beincsen a TripAdvisornak, hogy látod, ennyit ér a TripAdvisor haver.
Mert hogy nem nézik, nem vizsgálják felül a dolgokat ezek szerint.
Ki sem mentek le ellenőrizni, hogy létezik-e, nem-e, hitelesítve van, nem-e. És ugyanez a visszakanyarodva a social-re is, tehát hogy nincsenek hitelesítve az accountok. Tehát az, amit te is elszenvedsz, meg csomószor mi is, mint Böllér Butik, vagy akár én személy szerint is, hogy egy-két user 3.412.526 elküld anyámba.
Figyelj!
És le se szarom, mert igazából el se írja az inger küszöbbe, de ő neki ez satisfaction.
Mert nem szarod le, Dani. Mert odaírja, és nyilván emberből vagy, és neked is vannak érzelmeid, és nekem például az első időben nagyon szarul esett user 123-tól, akinek egy kis mókus volt a képe, hogy mi van, mit ordibálsz, te dagadt fasz, te nem vagy idevaló, te izé... És akkor elgondolkodsz rajta, de mi is gondolkodsz el? Azon, hogy egy névtelen ember bátorságot vesz arra, hogy minősítse a te
munkádat. Meg téged. Nem is a munkádat, téged.
Igen.
És igen. Igazándiból
úgyhogy ezt a témát nem mondom, számít, csak azért dobtam számít. Be, mert láttam a Facebookon valakinél, hogy beleesett a kajázója egy ilyen helyzetbe.
Egy ilyen médiatámadásnak halljuk ki, mert
ez egy médiatámadás. És ez nagyon-nagyon rossz dolog, holott a hely az egy nagyon menő hely, nagyon jó hely, és gondolom valami
és
nem
és akkor az emberi
neki.
Oldalát még te sem nézed, hogy te beletettél egy valaglóvét.
Persze.
Vagy a saját tapasztalom, kockára teszed az otthonodat, hogy ez menjen.
Vagy bármit.
Vagy persze. Bármit, és akkor... Azért, mert neki nem tetszett valami, és annyi bátorsága nem volt, hogy ott jelez, hogy figyelj Tamás, ez most nem sikerült.
Vagy ne
tehát
adj Isten...
Én geci szar vendég vagyok, ha elmegyek, mert én azonnal szólok, hogy figyelj, ez nem sikerült.
Na, az fair dolog. Vagy ne adj Isten, nem az, hogy hanem el sem megy, mert nem tetszik a média kommunikációja az étteremnek, vagy a biztonság.
Persze,
vagy Terike, mert
azt mondja, jászboldog izépicsán faszáról odaír.
Azt mondja, hogy figyelj, nekem ez a nagyképű nem mondja itt, hogy ővé a legjobb rántott hús. Egy csillag. Ilyen nincsen. Ezt
nem is mondom például. Tehát ilyen...
Na de pont ez a lényeg,
ezt hogy... ne én mondjam. Ezt nem elmondják kell. A vendégeim. Elmondja az a több száz ember, akik eljönnek, és csak azért jönnek el, például, hogy rántott hús hozzanak.
Na jó, csak tudod...
Vagy burgerezzenek, vagy tök minden.
De tudod, a több száz emberből hiába van ki nálatok is az, hogy értékelj minket a Google-ön, nem fog értékelni csak 10 darab. Ez a csoport meg azt mondja neked, hogy beírja az 500 ember, az 500 ember meg mind a regisztrált kommun nevével odaadja az egy csillagot. Én emlékszem, amikor a logisztikát nyomtuk, és jött egy csillagos értékelés csak a raktár vagy bármire, kérdezte a főnök, ki ez, mi ez. És akkor legtöbbször az volt, hogy láttuk, hogy kiment egy sofőr, akinek kellett mondjuk egy órát várakoznia, mert nem voltak kész a papírok. Most a sofőr, a mi munkánknak az a része, hogy a sofőr mennyi idő alatt kapja meg a papírokat, az csak egy nagyon-nagyon kis
pici
töredéke.
Része,
olyan pici rész, hogy aki erre egy csillagot ad és így ad, az csessze meg magát. Érted? És biztos, hogy ez így van.
Hát meg a másik oldalról, tehát én is ugye a Facebookon ki is kapcsoltam az értékeléseket, mert nem vagyok rá kíváncsi, de például ugye a Google-ben nem lehet.
Nem lehet.
És nekem is volt, hogy se szó, se beszéd, két egy csillag. És akkor írtam a Google-nek, hogy nem is jártak nálunk. És akkor az egyiknek sikerült lenyomozni, hogy kicsoda, és kiderült, hogy Ja, ők el lettek küldve zárás után 40 perccel, mert már csak takarítottunk, ők is, akkor ő most ezen megsértődött, mert mit tudom, 9-kor zártunk, és 3-4-10-kor nem engedtük be. Hát... mert már éppen fölmostunk.
Igen, tehát azért mondom, hogy ez nagyon gáz. És nem tudom, hogy a világon ez máshol is így
megy. Mindenhol ugyanez, akár itt, akár külföldön bejön, és megmondja, hogy ő egy ingyen desszertért nem fog panaszt írni. Ezt így face to face
megmondja. Eladja a lelkét 1500 forintért, vagy nem tudom, hogy mennyi most.
De most például direkt külföldi példát hoztam, hogy bejön, brancsol, fölzabálnak mindent, ami már nem tudok szebb szóval illetni, és akkor... persze csatak kinyalva jönnek vissza a tányérok, és mondja, hogy hát a káposzta köret az egy kicsit túlment, nem fogok értékelést írni, hogyha kapunk két ingyen desszertet.
Ez nagyon durva. Ez nagyon durva.
És figyelj, tehát én a saját tapasztalatomból volt az, amikor kikerültem Angliába, a complain, ugye a panasz, mindenki így, tehát szerintem egy szezám magot nem tudnál az üzletvezető seggébe földurrantani, úgy összerándult tőle, mert kurva nagy patália van belőle. Tehát, hogy tök más. Megvettem életem első nagy gigászi fizetéséből, bementem az Oxford Streetre, Echo Áruház, és vettem egy szép, elegáns, modern bőrcipőt magamnak. Ez akkor volt olyan 170 font. Azért akkor se volt kevés, zsugamos se az. És azt mondtam, hogy most egyszer, először az életemben végre jó keresek, szarok rá, megengedem magamnak, legyen. Hogy nem, másfél hónap után így a talp rész az így keresztbe ketté tört.
Aha.
Visszavittem, hogy hát, sorry guys, van egy kis problém. Nem bevizsgálás, Tomi, meg gyártói rögtön fingatás. Csere. Ott azonnal adtak egy másikat.
Amúgy igen, tehát, hogy...
Várjál, itt nincs vége a sztorinak. Azt hiszed. Elterik egy újabb másfél hónap, ugyanaz a modell, megint ketté repett a talpa, ugyanott. Vissza az áruház, mondom, szeretnék komplénelni. Más rohantak a, nem a supervisor, hanem a store managerért, és hát a sűrű elnézések, Tom is tudom, mi volt a vége? Amit akarok, és van a méretemben az üzletbe, csak ne írjak komplaint. Amit akarok.
Nagyon kemény. Nagyon kemény.
És csak egy cipőről beszélgetünk, nagyon de kemény. A brand nem engedheti meg magának, hogy te kiírd azt, hogy az Oxford Street-i Echo áruház egy csillag, mert két repett
talpú csukát adtak el. Na jó, csak aki meg ezzel visszaér, az visszaél.
Igen,
az
ez már visszaélés, de ugyanúgy visszaélünk mindennel, Tomi, mert az ember ilyen. Most megint tök más. Ugye most nagyon nagy környezettudatosság van, ugye? Meg ekolábnyom, meg minden.
Igen.
De hogy az országok csencselnek az ekolábnyommal? Tehát ugyanolyan termék, mint ez a pohár, Tomi. Hogy neked,
ez a világ,
neked egy kell, nekem meg 10, de mind a kettőnek 10 kótája van, akkor én megveszem tőled azt a 9-et.
Vagy a maradék 9-et, igen. Ez így igaz. Dani, figyelj! A műsoridőnk lassan a vége felé jár.
Jó, és még a kérdések fele
beszélni,
hátra
és nem, hát és még van. Gyors,
mondjad,
rövid,
ledaráljuk.
Gyors, rövid kérdéseim vannak, hogy... mi a véleményed itthon? Van normális, értékelhető, világszínvonalú, vagy legalább európai színvonalú fine dining?
Biztos, hogy van. Persze. Hogyne. Hála az égnek. Meg kell is. Uh-huh. Én ezt ugyanolyan identitásnak és kulturális elemnek tartom, mint a festészetet. És kell. Kell, úgy, mint egy jó zeneszerző. Kell a jó gasztró
kell.
Magyarországra, és hála az énnek van, tehát nálam is abszolút etalon példakép, és követendő a Pesti István, tehát, hogy sajnos nem keresek olyan, hogy elmenjek egy degusztációs vacsorára, de a bakancs listámon fönn van, meg ismerem az Istvánnak a korábbi munkásságait, tehát nekem például ő az, aki nem véletlenül a level legább, emberileg is, szakmailag is, tényleg gyönyörűek a tányérjai, tatán, amit létrehoztak, az világszínvonal és fantasztikus. De hogyha nem ennyire luxifenszibe akarunk elmenni,
igen,
akkor...
ez lett volna a kövi kérdés, hogy ugye nagyon kevesen tudják azt, hogy ugye azért a fine dining alatt van egy szint,
hát ami... meg a fine dining az a szervízre vonatkozik,
igen.
Nem a kajára.
Igen. Hogy van azért alatta egy...
A fine bistro.
Bistro szint, ami mostanában divatos, és én ezt nagyon, nagyon élem. És hála neked élem amúgy, tehát, hogy igazából a Dani tanít nekem nagyon sok mindent, tehát, hogy Na, hála neked, és ez a fine bistro, amit ugye ti is képviseltek, mondhatjuk ezt? Hát, hogy
nekem abszolút
stílusom. Afelé megyünk? Vagy
igen,
mentek,
tehát
ugye?
hogy én szeretek az ismeret szeretedelvel alapján mozogni, de mindig legyenek benne textúrák, persze, ízek, dekonstruktív tálalás, valami, amitől úgy érzed, hogy na, ennek nem állnék neki otthon, de közben megvan az az ízélményed. Hogy
az a mama főztje feeling.
Azt senki nem tudja, ezt te is tudod. Egy illúziót kergetünk, mint a tökéletességgel.
Az a baj, hogy igen.
Úgy, mint nagymama, mint a te nagymamád, vagy mint az enyém is, sem főzött senki, vagy mint anyukám. Senki nem főz úgy.
Nem, persze.
De ugyanez, hogy ne csak generációs, meg gyerekkori élményre hassunk. Volt csak egy gyors sztori. Volt egy kollégám, egy roma srác, és neki a felesége saját bevallása szerint is 6 éves kora óta főz. Egyszer hozott be gulyáslevest. Figyelj, kinyílt az éthordó, és ez a rohadt életbe. Figyelj, behívtuk, és mondtuk, hogy figyelj, taníts meg minket erre a gulyásra. Ott álltunk mellette, végignéztük, Tomi. Nekem sem megy a mai napig úgy.
A nagymamámnak van ez a kisdínje, tudod, ez a savanyúság, ez igen, a kisdínje savanyúság. Már öreg a mama, és mondta neki, hogy hát taníts már meg. Mindent kopra ugyanúgy.
De nem olyan.
Dehogy olyan! Az enyém egy szar, az övé, meg kurva jó. És úgy, hogy egymás mellett csináltuk, bazd meg.
Hát úgy, mert ő 70 éve csinálja.
Na, tehát azért mondom. Na, hogy azért rajtatok kívül is vannak olyan fine bistrós helyek, amiket mondjunk ki, mert lehet, hogy akik néznek minket, azok nem tudják, hogy igenis, ez az elérhető áru minőségi bistró étel, vagy fogalmaz
igen,
már
tehát
meg
jó árérték arányú. Én inkább így fogalmaznám meg, mert nyilván ez se olcsó. Ma már mi olcsó, Tomi, a lélegzetvétel se.
Egyértelmű, hogy nem
de,
olcsó.
De nyilván érdemes ezeket a különböző kalauzokat nyálazgatni.
De most figyelj, most a múltkor...
De te is tudod, hogy amögött van egy 80% fizetett hirdetés.
Igen, azért mondom, hogy nekem az többet ér, amikor valaki itt van, és azt mondja, hogy például, amikor beszélgettünk, Tomi, menjetek a Szaletlivel, most volt étlapváltás, nézzétek meg, milyen a kaja. Vagy menjetek a Madhouse-ba, mert nagyon jó. Mert most van étlapváltás, és látom, hogy ez az étlap jó.
Figyú, én most alig várom, hogy kocsiba üljek majd, és legyen egy szabad napom. Engem most fölizgattak, hogy állítok, Herenden van egy zseniális giroszos.
Mi van?
Igen.
Hát oda megyek veled, hát én a legjobb giroszost keresem.
Igen, mert nekem is nagy szívfájdalom, hogy Fehérváron nincsen most jó girosz. Nincs. Tehát én is például, ahol dolgoztam, ők már abba hagyták, mert nyugdíjasok a tulajdonosok, és nem sikerült se a villany felújításról, se a szakemberekkel, és ők is azt mondták, hogy figyú, gyerekek, kirepültek, mi megvagyunk, hitel nincs.
Viszlát.
Delete.
De hogy látjátok amúgy, hogy a nagy menő szakácsok és séfek is esznek mondjuk gyíroszt, és vágynak rá?
Imádjuk a trash foodot, Jó, mondjuk a gyíroszt pont nem trash, hogyha jó.
A gyíroszt az nem trash.
De figyelj, azon a helyen, Tomi, még a pitát is mi sütöttük. Mi fűztük a tornyot, mi pácoltuk a húst. Nem az, hogy megvettük a müncheni Nachtkerből a fagyasztott varázsdobozt, és csak levágtuk az alufóliát.
Persze.
De közben, mivel a szakember hiány van, muszáj a bérgyártás
fele elmenni. Lehet ezt jól is csinálni, és mondjuk én pont ezt akartam mondani, hogy én szerintem lehetne egy olyan arany középutat csinálni, ami ilyen félbérgyártós, érted?
Amire hát azt de erre mondod, mennek hogy... rá a nagy cégek. Tehát például Budapesten is, meg az ország különböző részein is, ha jól tudom, most már vannak olyan cégcsoportok, direkt nem nevezem meg, hogy ne legyen
reklám. Persze, az nem.
Saját termelőkonyhájuk van. Az igen, olcsósítás és a standardizáció véget. Hogy igen, nem bérgyártás, de saját gyártás, de ott nincs értékesítés, hanem egy gyárcsarnok méretű termelőkonyhát képzelj el, ahol feldolgozó részleg van, gyártó részleg van, csomagoló részleg van, és egy komoly logisztika mögé épül, hogy azt a 3-5-8 egységüket el tudják látni, aha, és ezek nem a Meki meg ezek a kategóriás éttermek,
persze,
hanem akár budapesti étterem tulajdonosi nagy, csoportról is tudok
nagy
ilyet.
Nagy menőhelyek is. Én is
mert egyrészt kicsik a konyhák. Ugye Budapesten főleg beleszaladsz abba, hogy műemlékvédelem alatt álló épületben van az egységet, tehát nem az, hogy na, azt a falat kiszedjük, hogy még nagyobb legyen a konyha, hanem nem, hát oda még egy csavart is csak önkormányzati engedéllyel persze, lehet beütni.
Persze.
Ergo, valami külvárosi helyen megcsinálják a gyártótermelőegységet, ami aztán logisztikailag ellátja majd az összes többit.
Működik akkor, csak figyelni kell itt a dolgokat.
Hát meg ezek, amit te is mondasz, így a háttérbe.
Meg az a baj, hogy én sokszor azt látom, hogy ami olyan jó, meg olyan, hogy mások ajánlják, akik tényleg, akiknek az ajánlatára adsz, az valamiért nincs úgy behájpolva, érted? Tehát, hogy most az én szegénységi bizonyítványom, de én például a Szaletriről egyszer vagy kétszer hallottam azelőtt, hogy mondtad. És amikor meg mondjuk tényleg elmegy valaki olyan, akinek nagy a nézettsége, és elmegy egy ilyen vérhasbüfébe, és akkor megnézik 500 ezeren, akkor a vérhasbüfé keres jó pénzeket a szarral. És ehhez már én sem nagyon tudom adni a nevemet. És ezért van az, hogy már mi is megválogatjuk azt, hogy például a Felfaltuk sorozatunkba kik azok, akik beleférnek.
Hogy hiteles legyen.
Hogy legalább legyen az, mondjuk egy bármilyen egységnél, akár elmegyünk egy kisgagyi pizzázóba is, ha ott az a pizzázóba van valami autentik, vagy valami bomba, vagy mondjuk azt mondja, hogy nápolyi jellegű pizzát adunk, akkor legalább legyen már olaszos a feltét, érted? Ne az legyen, hogy megveszi az arós, mit tudom én, milyen szalámit, érted, amit mondok, ugye?
És ugyanúgy elkéri érte a 4800-at.
Igen. És holott tudod, a magyar meg akkor azt mondja, hogy hú, ettem egy nápolyi jellegű pizzát, nem ettél, bazd meg.
Hát most ugye ez is megint nagy reneszánsz téma, ez a pizza.
Ez most nagyon nagy reneszánsz, én nem vagyok nagy pizza fan, mindenki mindig kérdezi, hogy miért nem volt ott pizza a csatornán, azért, mert nem értek hozzá pont. Tehát amihez...
Nem értesz, ahhoz ne nyúljál.
Meg nem is, úgy nem is nagyon izgat. Na Danikám, az van, hogy a műsoridőnk bőséggel lejárt, várlak szeretettel legközelebb is. Igazából egy csomó kérdést felírtam, de nem tudtam
föltenni. Egy utolsó kérdést még dobjál be, ami nagyon a nyelveden volt, hogy ezt mindenképpen szeretted volna mégis megpróbál nagyon röviden válaszolni.
Van valami babonád a konyhába?
Semmi.
Nulla, nincs ilyen rituális, hogy bemész és megnyalod az összes szemöldöködet, meg levágtok egy birkát.
Én
és...
minden műszakomat úgy kezdem, hogy megfelem a késeimet. De szerintem ezt minden szakács megcsinálja. Tehát, hogy ez nem babona, ez...
Mindenki ugyanabban a babonában van.
Ez igazából munkakövetelmény, de babonám az nincsen.
Akkor
nem vagyok
kérdés,
egy babonás
még
ember.
Egy kérdést engedj meg, mert azért te nagyon sokfelé jártál, hogy mi volt az a legfurcsább étel, amit tényleg így eszedbe jut, és azt mondod, hogy hú, hallod, az tényleg furcsa, hogy ezt megeszik. Amikor jártál külföldön, vagy bárhol, amit jó ízűen megettél, és azt mondtad, hogy hát ez egy szar. Úgy gondoltad, hogy egy szar lesz.
Én ugye mindenhol szeretem megkeresni az autentikus ízeket, meg alapanyagokat, és akkor kettőt emelnék ki csak. Az egyik, az Norvégiában volt, ugye nem tudom, tudtad-e, de a világon ugye bálna vadászatra két országnak van engedélye, Japánnak és Norvégiának, és az is legálisan, és az is limitálva van, és akkor ugye nyáron van azt hiszem Bergenben ez a nagy bálna vadász fesztivál, és akkor olyankor egyet vagy kettőt kigombolnak, és akkor az egész országra elosztják, tehát ez is nagyon tudatosan, és a kis halász bácsi, akivel ott nagyon jóba lettem Norvégiába, mondta, hogy megy Bergenbe, mert hogy lesz ez, és hát mondom, akkor egy valamit hozzám, hát mondom, hogy bálna húst, egy zseni. És hozott is az öreg egy darab bálna sztéket. Hát perverz volt. Tehát, hogy képzelj el egy vörös húst, mert ugye emlősről beszélünk, tehát egy olyan marha húst, aminek halíze van, tengeri halíze van. Nehéz volt az agyamnak összerakni.
De rendben volt.
Figyelj, hát az ember élet múlik rajta, megeszem még egyszer, de ha étterembe elmegyek és étlapon van, nem fogom választani. Tehát nekem nem jó, én nem eszek halat, sokan biztos nem tudjátok, tehát főzök halat, bármit megcsinálok, olyan bujabeszt főzök, hogy sírsz, csak megenni ne kelljen, tehát hogy én nem. És a másik ilyen, szintén ilyen lokál dolog volt Kanada, kimentem ugye unokaöcsémet meglátogatni Kanadába, bementünk ott a Banff Nemzeti Parkba, az első helyi kis sportpubba, Bölényburger.
Bölényburger.
Igen, mert hogy ott Banff mellett volt egy bölény farm, és hogy a konnét van a husi, na az viszont bomba volt. Bomba. Az viszont bomba volt. jött ez a bölénytenyészet, akkor mint fél Magyarország
várhatunk
a far.
Nálatok, várhatunk nálatok bölényburgert?
Hát ha tudok jó bölényhúst szerezni. Otcson.
Akkor lehet.
Hát figyelj, ott is valami 20-25 dollár környékén kezdődött egy ilyen mutatvány, tehát hogy azért nem volt olcsó.
Jó, hát azt mire hozom.
De azt mondtam, hogy figyelj, ott be tudtad választani, hogy eszel marhából, eszel, volt csirke nyilván, de hát azt hagyjuk, az nem burger, tehát hogy marhából, bisonből, tehát hogy bölényből, és hogy elkből, ugye ez a kanadai rénszarvas, ugye az elk.
Igen, az a...
És hogy abból is, ugye kipróbáltam mind a kettőt, de nálam a bison az.
Gagyi. Na, hát srácok, lányok, Dani, köszi, hogy itt voltál, jössz máskor is. Ne felejtsetek el követni minket, kövessétek a Böllér Butik oldalát is.
Tomit.
Engem, kövessetek,
még
ha szeretnétek.
Még többen mindenki ajánljon még egy embernek, hiszen erről beszélgettünk.
Így igaz. Úgyhogy puszi, sziasztok, szeretünk titeket, Dani, szevasz, csá.
Csá.
A Dizájnt köszönjük a Dirty Dizájnnak.